majd az emlékeid vidd magaddal, és nem lesz többé tele a szívharaggal.
FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Víz Összeköt, a Nemzeti Sport Rádió vízes sport magazinja. Minden szerdán 13 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
Nagy tisztelettel köszöntünk mindenkit itt a Nemzeti Sport Rádióban. Kezdődik a Víz Összekötatása. A szerkesztő műsorvezető Bitmanemilt hallják. Mai társ műsorvezető kollégám pedig, ahogy megszokhatták, Göbölyös Gábor, az MTI újságírója. Szervusz, Göbi!
Szia, mi köszöntöm a hallgatókat!
A mai csaknem 40 percben úszásról, valamint vízilabdáról fogunk beszélgetni, és hogyha marad a végén egy pici idő, akkor megint kajakkenozunk, mert hogy világkupát rendeznek majd Szegeden péntektől vasárnapig, de először foglalkozunk úszás, mert hogy talán a jelenlegi első számú magyar egyéni sportoló, szerintem nem túlzás Kós Hubertet annak titulálni. Fort Lauderdale-ben versenyzett az elmúlt hétvégén, végre Nagymedencében, nem ő volt az egyetlen magyar, hiszen Pádár Nikolettnek is szurkolattunk, és hát most végre láthattuk, hogy milyen formában van Nagymedencében, és hát megint megmutatta azt, hogy egészen jó az az út, amit Bob Bowmannel csinálnak most már évek óta, sőt, hát nem, hogy jó ez az út, hanem tényleg a csúcsra vezet. Az időeredmények is azt sejtették, hogy itt Párizsra valami nagy dolog készül.
Igen, bár talán ugye elmondtuk azt az előző adásban, hogy akár valami nagy durranásra is számíthatunk, vagy várhatunk Hubitól a év első nagymedencés verseny azok után tényleg, hogy rövid pályán 25 yardos medencében milyen világcsúcsokat úszott. Ehhez képest azért ezen a versenyen látszik, hogy még tényleg ez volt a szezon első nagymedencés versenye, tehát az időeredmények azok a legjobbjaitól, azt gondolom egyébként, hogy a idő arányosan, ahol valószínűleg tart a felkészülésbe, ahhoz képest egyébként ezek nagyon jó idők, de azért látni kell azt, hogy még a csúcsforma messze van, ettől függetlenül egyébként a hátúszó számukban ugye gyakorlatilag nem volt ellenfele Hubinak.
Nagyon nem volt. 204 másodperc.
Az a 4 másodperc, az rengeteg, 100-on a 2 másodperc. Tehát én azt gondolom egyébként, ahhoz képest, hogy ez egy nagyon-nagyon nívós verseny volt, már még beszélünk erről is, a hátúszó számokban azért nem igazán volt ellenfele Hubinak. Nem tudom egyébként, hogy ez egy ilyen helyzetben, főleg egy úszónál, főleg hátúszásban, amire egyébként szokták mondani, hogy na, ott biztos, hogy nem látod az ellenfeleidet, de hogy mennyire befolyásolja azt az időeredmény, hogy nincsenek igazi kihívóid, erre ő tudna válaszolni, de éppen az idént osztottad meg velem, hogy a mai napon az MS stábja beszél majd egyet Hubival. Hát, ha erre is választ kapunk majd, de biztos, hogy el fogja mondani az emlékeit erről a versenyről.
Az a verseny egyébként, ahol elképesztő mezőny volt, Leon Marchand ugye itt ért vissza, volt egy női világcsúcs Walsh révén, és hát Kós Hubinak sem csak a hátok voltak a programban, és hogyha azt nézzük, hogy a 200 hát napján volt egy 200 gyors döntője, a 100 hát napján pedig egy 200 vegyes döntő, akkor már is egy picit másképp nézzük azokat az időeredményeket, hiszen nem csak arra az egy számra kellett koncentrálni, és például 200 vegyesen, ugye Leon Marchandnal összecsaptak, itt viszont, ha jól számolom,
néhány most tizeden fejben,
igen, 6 tizeden belül jöttek be hárman, Marchand nyerte a számot, és Kós Hubert pedig az amerikai Carson Fosterrel holt versenyben lett második, úgyhogy azért ebből kiindulva csúcs teljesítményt nyilván nem is lehetett várni, de mondjuk csúcsra lett járatva, az biztos.
Igen, és beszéltük ugye előzetesen még a 100 mellett, ami ugye egy ilyen kakukktojás volt Hubinak a programjába, most nagyon jól hangzik, ha azt mondom, hogy óriási egyéni csúcsot úszol, de hát a korábbi egyéni csúcs a 2018-as kaposvári ifjúsági országos bajnokságról származik, tehát hogy ebből lehetett látni, hogy mennyire gyakran úszza egyébként éles helyzetbe ezt a számot, tehát nagyjából semennyire.
De kapuk tojás ez a mellúszás, erről beszélgettünk két hete is.
Tehát most még mindenképpen, tehát hogy a mostani programban igen.
De nem lepődünk meg azon, hogy úszik.
De nem lepődünk meg azon, hogy úszik, és nyilván az Európa-bajnokságon vagy világbajnokságon nem hiszem, hogy egyébként egyéniben úszna 100 mellett, de egy sikeres magyar váltónak azért szüksége van, mindenképpen szüksége van egy vegyes váltónak egy mellúszóra. Ezt most Magyarországon jelen pillanatban felnőtt mezőnyben még nem találjuk, mondhatjuk úgy, hogy keressük, de a Hubi erre készen áll, hogy bevállalja ezt a dolgot, és azért azt gondolom, hogy egy ilyen nívós versenyen, ha jól emlékszem, harmadik lett 100 méter mellen, tehát az, hogy egyáltalán mondjuk van egy olyan emberünk, aki döntőt tud úszni ebben a egy számban, amerikai egy amerikai versenyen, az azt szerintem már elfogadható ahhoz, hogy adott esetben betegyük egy vegyes váltóval. Nyilván egyébként a legszebb mondjuk az lenne, hogyha úgy állna föl egy magyar vegyes váltó.
Na, erre kíváncsi vagyok akkor.
Kós Hubi, Németh Nándi, Milák Kristóf, és ez a valaki, akit keresünk, mellúszó. Tehát azt mondom, hogy az lenne a legszebb, hogy lenne egy olyan mellúszónk, akit nyugodt szívvel be lehetne tenni mondjuk ebbe a váltóba, mint mondjuk egyébként a nőknél Fángli Henrietta már elérte azt a szintet bőven, hogy be lehet tenni egy vegyes váltóba. Férfiaknál sajnos még keressük ezt az embert.
De mi mondjuk, van, hogyha nem mellúszással kell keresni embert, hiszen pont Kós Hubert szájából hangzott.
Igen,
az
csak
el.
Most én egy ilyen álomváltóról beszéltem.
De mondjuk ne menjünk messze Párizsnál, és mondjuk ott tényleg indul egy magyar férfi vegyes váltó, és mondjuk Kós Hubert tényleg elviszi a mellúszást,
hát
mert
szerintem akkor
ott tudom többet fogni, akkor viszont ki lehet?
Hát Jászó Ádám vagy Kovács Benedek.
Tehát mind a ketten... akkora probléma nincs, hála Istennek,
nincs.
Mert van kivel pótolni,
nincs.
Mert ha, és itt nyilván ez egy matematikai képlet lesz, hogy
igen.
Mennyit tud nyerni Kós Hubert, illetve mennyivel kevesebbet veszítünk mellen, hogyha Kós Hubert ott úszik, mintha egyébként háton.
Igen, mert egyébként a mellúszásban lehet a legnagyobb hátrányba kerülni, de ha ott tényleg egy olyan emberünk úszik, mondjuk Hubi, aki nem szakad le nagyon, hanem csak egy nagyon kicsit.
Akkor az 5-6 tized, mondjuk 100 háton.
Az nagyon sokat számíthat.
Mázi gyengébb egy picit mondjuk a második számú magyar úszó.
Igen.
Azzal lehet aratni.
Igen. De azért ez egy ilyen álomváltó, tehát hogy sem
nagyon messzire merészkedtünk.
Igen, egyébként érdekes, hogyha egyébként egy all-time váltót, tehát Gyurta Dánielt oda mondjuk betenném. Nyilván ő mondjuk 200-as volt, de azért 100-on is képes volt olyan eredményre, ami egy váltóba bőven elég. Nála ugye mindig a váltása voltak a problémák, Dani képes volt ilyen 0,1-re váltani, vagy akár még mínuszba is átmenni. De hát ez csak így játék a nevekkel, de bízom, azért mondjuk olimpiára nagyon nehéz kijutni egyébként váltóba, ott azért komoly, egyrészt nem is az, hogy szintek, mert ugye ott helyezés, világbajnoki, Európa-bajnoki helyezésekre van szüksége az, hogy ott lehess az olimpián. Én nagyon bízom benne, hogy azért motiválja a legjobb úszóinkat azt, hogy egy váltóval is ott legyünk majd Los Angelesben, mert az mindig egy, mindig elmondom, hogy a világversenyeken látva a többi csapatot, az egy buli. Nyilván olimpián egy picit más lehet az egész, de az mindig földobja a sportolókat, akár egy egyéni verseny előtt is. Gondoljunk egyébként mondjuk Pádár Nikolett esetére, a párizsi olimpián ugye egyéniben 200 gyorsan kiugrott, egy nagyon szerencsétlen mozdulat volt, de a váltóvara föl tudta magát szívni, és egy junior Európa csúcsot durrantott oda, úgyhogy szerintem szükség van arra, akár a legjobb úszóinknak szerintem, hogy váltóban kiharcoljuk akár az olimpiai, vagy egy világbajnoki döntő szereplését, mert az lelkileg szerintem mindenkinek jó lehet.
És presztízs? Tehát azt, ha te mondjuk ott vagy,
hát 400-as
férfi vegyes váltóval egy világbajnoki, vagy egy olimpiai döntőben.
Ami ugye általában az utolsó szám, tehát hogy azt tényleg a...
A legmagasabb polcra helyezi a komplet, vagy helyezné a komplet magyar úszást.
És ráadásul egyébként, ma bocsánat, hogy félbeszakítalak, ugye az olimpiai program most úgy lesz, hogy az úszás lesz a végén, és az utolsó utolsó úszószám után fél órával lesz a záró ünnepség, tehát tényleg az lesz az olimpia leges-leges legutolsó száma, jó eséllyel, a férfi 400-as vegyesváltó.
Ebből az okból kifolyólag nem tudnak majd időben odaérni a záró
az
ünnepségre.
Az nagyon jó lenne, de arra a számra tényleg azt a félvilág nézni fogja szerintem.
Hát ráadásul ugye az olimpiák utolsó napján alig van esemény. Ugye akkor rendezik általában a csapatsportok döntőit, de egyéni, azt hiszem maraton szokott még lenni, talán a férfi maraton, vagy a női maratonnak a döntője. Nincs még előttem a 20-28-as program. Na mindegy, picit előre szaladtunk, de ha már Pádár Nikolát neve is elhangzott, két számban EB szintet úszott, méghozzá elég komoly szinteket határozott meg Sós Csaba. Erről már beszélgettünk, hogy nem az Európai Szövetség határozta meg azokat a szinteket, hogy kik vehetnek részt a párizsi nagybedencés Európa-bajnokságon, hanem gyakorlatilag kapitányi jogköré kit nevezel a csapatba, és ezeket a szinteket tudta 200, valamint 400 gyorsan megúszni Pádár Nikolát. Ő továbbra is egy picit el van tűnve előlünk, hiszen az Egyesült Államokban készül most már több mint fél éve, sőt, hát lassan véget ér az első teljes éve az Egyesült Államokban, de ezekben a jó hírekben lehet kapaszkodni, hogy valóban Bob Bowman elő is elindult a fejlődés útján. Nagyon jó alapokat hozott ugye Magyarországról, ugye Szegeden kezdte a pályafutását, még Gellért Gábornál, és most pedig Bob Bowmannél lehet faragni azokból az időeredményekből tizedeket, esetleg 400-on másodperceket.
Igen, és ugye említette itt az Európa bajnoki szintet, Sós Csaba ugye az előző évi legjobb nyolcadik európai időt határozta meg minden egyes számban, ez kőkemény, tényleg egy-két olyan számban, amiben nem annyira erősnek számít ez az idő, de azért látva azt, hogy a csapatunk jelenleg talán 6 főből áll az EB szintek alapján, azért ezek nagyon erős követelmények. Nikinél nyilván először a 200 gyors volt az, amire figyeltem, hogy akkor néztem az időeredményt, és hát azt néztem, hogy hát nagyjából egy másodperccel ezen kívül van, ezt ki is adtuk az MT-be,
egyébként
nemzeti sportba is, tehát ez végigment mindenhol, kiadta az úszószövetség is, majd este rám írta az úszószövetség sajtósa Csurka Gergely, hogy a Kiki most küldött neki egy levelet, hogy ott a helyszínen egyszer rosszul írták ki az eredményt, számokat cseréltek fel, de a hivatalos eredménye, ami már egyébként papír alapon megvolt neki, az majdnem egy másodperccel jobb volt, ami bőven néhány tizeddel az EB szinten belül volt. Tehát az egész világ sajtóba és a helyszíni eredmény közül is egy rossz eredményt írt.
Ez most már 400?
Ez a 200.
200.
Ez volt a 200. Igen, igen, igen. Tehát így történt meg, hogy az első nap még majdnem mindenki azt írta, hogy nem tudom, a hetedik lett, ha jól emlékszem, talán 200 gyorsan. És nem vagyok benne biztos.
Hatodik,
köszönöm. De hogy ez nem érte EB szintet, de hál' Istennek azért másnap a 400 gyorsan ott már elsőre láttuk, hogy EB szintet úszott, és akkor már meg lehetett osztani a közvéleménnyel azt is, hogy egyébként 200-on is, csak erről igazából hivatalos úton semmilyen eredmény nem, és hát a rossz eredmény volt az, ami először eljutott hozzánk. Azért ebből is látszik, hogy egy olyan versenyen, ahol egy-egy kivétel től eltekintve, és erről is beszélünk majd, nincsenek az emberek, a sportolók csúcsformában, és ehhez képest sikerül a Kikinek úszni két EB szintet, és azért láthattuk azt a Soproni országos bajnokságon, hogy az EB szintekhez, ahhoz tényleg csúcs teljesítmény közeli állapot kell.
Úgy egyébként egy nyár végi, nyár közepi versenyre készül.
És ugye az nem is néhány embernek sikerült, tehát Jakovian, Ugrai Panna és Német Nándi volt az Milán Kristóf mellett, akinek ugye sikerült EB szintet úsznia, és most nagyon jó, hogy ez a csapat földuzzat. Én még bízom, hogy Ábrahám Minna az, aki sérüléséből éppen végzi a rehabilitációját. Nem tudom egyelőre egyébként, hogy ő például milyen versenyeken és mikor tud elindulni. Itt az amerikai versenyrendszerben talán még egy-két olyan verseny van, ahol lehetősége lesz erre, de nem tudom, lehet, hogy átjön majd Európába, és a Mare Nostrum vagy a Sette Colin próbálkozik majd, mert azért most már ennek a női 4x200-as gyorsváltónk az most már nagyjából kezd összeállni, és mondhatjuk, hogy lassan megvan.
Pádár Nikolátnak egyébként a 200, valamint a 400 gyorsas ideje, vagy 400 gyorsan elért ideje, az A világviszonylatban 25. illetve 47. idő a World Aquatics statisztikája alapján, de hogyha szűkítjük európaira ezt a statisztikát, akkor 200-on jelenleg az ötödik, 400-on pedig a hatodik európai idő, ha jól számoltam, és mindez április közepe, nem csúcsforma. És ide még nyugodtan ide lehet majd venni Ábrahám Minnát, mert hogy emlékszünk olyan junior versenyre, amikor ők 200 gyorsan gyakorlatilag egyszerre
Volt verseny, Saranyérem volt a junior Európa-bajnokságon, így van.
Úgyhogy itt azért, és akkor még vannak rajtuk kívül
is. És mindketten 20 évesek, tehát igen. Nem mondhatjuk azt, hogy ők már kifelé mennek, ők folyamatosan javulni fognak, legalábbis ebben bízunk.
Leon Marchandról már beszéltünk, illetve megemlítettük Gretchen Walsh-t is. Róluk még mindenképpen beszélünk a Fort Lauderdale-i versennyel kapcsolatban. Először talán kezdjük a hölgyekkel, mert hogy hát mondta itt a csúcsformát, hát női 100 méter pillangón megdőlt a világcsúcs.
Hát és nem is kicsit dőlt meg, tehát hogy nagyjából 3/10 faragott
27 század.
A saját csúcsából, mindezt, ahogy mondod, április közepén, és egyébként pont most az adás tényleg csak kíváncsiságból rámentem, hogy ezzel az idővel ötödik lett volna a férfiak között a magyarországos bajnokságon. Az szerintem
most tapozzunk.
Azt szerintem így mindent elmond. Nyilván
ez egy extra idő, tehát itt most egy kivételes versenyzőről van szó. Erről már az elmúlt fél évben beszélgettünk, sőt az elmúlt egy évben, hogy lehet, hogy a 2028-as olimpia most nem egy amerikai férfi úszóról, hanem egy női úszóról fog szólni. Mert hogy...
Igen, és nekik valakit villantani kell, és én azt gondolom, hogy ő az, akit a Párizs óta kezdtek el szépen, hát nem azt mondom, hogy csendben építeni, mert egy fél évvel később már 11 világcsúcsot úszott a Duna Arénába, de ő itt lett igazán nagy sztár, és most már gyakorlatilag minden egyes verseny, ahol ő medencébe ugrik, ott már azt várják a szakírók, hogy mikor fog megint valami elképesztő történelmi magasságokba érni. Ugye először ő volt az első, aki 55 másodpercen belül úszta a 100 pillangot, de hát most már egyre inkább közelít az 54 alá, mert hogy ilyen ütemben faragja a csúcsokat, nincsen. Ugye Sjöström a korábbi világcsúcsartó, hogy már édesanyaként egyébként nemrég versenyzett.
Tervezi egyébként Los Angeles-t.
Igen, de én nagyon meglepődnék, hogyha ott Gretchen Walsh-ot egyébként meg lehetne szorítani.
Szerintem ő az 50-ekre koncentrál és próbál ott kijönni, mert sebessége még talán van, igen. Azért a 100 pillangóban már van állóképesség is. És hogyha már pillangúszás, 200 pillangón a világ idei legjobb eredményével nyertek, 1:53.08, na de ki nyert?
Leon Marchand, és ez viszont nagyon brutális. Tehát ugye neki ez volt gyakorlatilag az első versenye egész évben, nem nagyon láttuk, nem is hallottunk, olvastunk róla semmit, csak azt, hogy mondjuk Ausztráliában készült, ha jól emlékszem, januárban a ugye gyorshúszását javítsa egy kicsit. Most ehhez képest áprilisban egy 1:53-as időt virítani 200 pillangon, ugye a Kaposvári Országos Bajnokságon talán 1:56-os idővel nyert már Torici, ugye Milák Kristófot vissza is lépett a döntőtől. Lehet, hogy most Marchandnak egyébként, ez, hát nem azt mondom, hogy főszáma, mert ez nála nem lehet kijelenteni. Tehát a 200 mellett is 2:09-el nyerte.
Pont ezt akartam mondani, hogy neki gyakorlatilag nincs gyenge pontja.
Nincsen. És azt még nem látjuk, hogy mondjuk a gyorsúszását mennyire tudta felfejleszteni, de ami eddig se volt egyébként kifejezetten gyenge, de az eredmények alapján mondhatjuk, hogy neki az a leggyengébb száma. Talán ez egyetlen olyan szám, ahol mondjuk egyéniben nem biztos, hogy aranyérmet nyerne, hogyha elindulna mondjuk 100 vagy 200 gyorson, mert ott vannak nála gyorsabbak.
És ott Párizsban lesz az EB?
Hát ott szerintem ő tarolásra készült. Tehát én
nem is
gondolom,
akármilyen eredményekkel, mert szerintem itt most neki nem feltétlen a vízben lévő úriemberek lesznek majd a legnagyobb ellenfelei, hanem a stoppelóra.
Egyébként vegyesen szerintem egy jó csatázhatnak majd Hubival, most ez az eredmény megmutatta.
Most én a 400-ra gondoltam első körben, amikor azt mondtam,
ja, 400
hogy mert ott szerintem ebből világcsúcs is lehet. Tehát aki így tudja a pillangót, és minden már egy picit fejlődik.
Így tudja a pillangót, meg a mellett.
Elképesztő figura egyébként. És hogy Kuss Hubert az egyik legjobb úszó barátja, és hogy egy csapatban edzenek, ez egy elképesztő dolog.
Azért úgyhogy... nagyon, hogy szokták mondani, hogy lennék légy a sarokba egy kicsit,
igen,
hogy megnézni,
igen.
Hogy ott milyen csatákat vívnak egymással.
Úgyhogy kíváncsian várjuk majd, hogy hogyan alakulnak itt a nyár elejé versenyek, hogy ki tud még majd csatlakozni a jelenleg 6 vagy 7 fős magyar úszóválogatotthoz. Nyilván ezek a medencés számok, de azért nyílt vízen is lesznek nekünk ott reményeink, már csak azért is, és akkor vándoroljunk egy picit a nyílt vízre, mert hogy folytatódott a világkupa sorozat, és hát Rasoszki Kristóf és Fábián Bettina volt ugye 10 kilométeren most a legjobb a Szardíniai versenyen, egy héttel korábban Ibizán Betlehem Dávid nyert, aki egyébként most itt komoly betegséggel küzdött, vagy hát betegséggel küzdött, de azért a 3 kilométert megnyerte.
Így van, itt is beszéltem Csurka Gergelyel a két nap között, és még ott még kérdéses volt, hogy Dávid egyáltalán elvállalja ezt a 3 kilométert, mert elég ramaty állapotban volt, amennyire én tudom. És végül az volt a döntő, hogy tehát ha már itt vagyok, akkor leúszom. Na most ugye ebből lett az, hogy megint a 3 kilométeren, nem azt mondom, hogy nem volt ellenfele, mert az 500 méteres befutó az elég érdekesen alakult, tehát ott volt egy Dávidtól szokatlan verekedés, hogy így mondjam. Ugye óvást is nyújtottak be vele szembe később a második helyen célba csapó mexikói versenyzőnek a szakmai stábja, de ugye ezt szerencsére elutasították, így én azt gondolom, hogy ez megint egyébként egy olyan győzelem volt az ő karrierében, amiről beszéltünk múlt héten, hogy ez egy szenzációs tapasztalatszerzés, tehát ugye korábban az elmúlt években többször volt már az Dáviddal, hogy ő volt a kicsi, akit lenyomnak a víz alá, meg az utolsó métereken szó szerint felpofozzák, meg megütik. Most végre ő egy kicsit oda tette magát, ugye el is mondta azt múlt héten, hogy egy néhány kiló izom azért rájött az elmúlt fél évbe. Végre ő volt az, aki egy kicsit helyre tudta tenni a riválisát, ez most egy győzelmet ért. Megint csak azt tudom mondani, hogy csodálatos két évvel én is szerintem.
És hát, na igen, csak közben azt akartam mondani, hogy közben egy Betlehem Dávidról beszélgettünk hetek óta, és ott van egy Rasoszki Kristófunk, aki pedig ugyanúgy készül becsülettel, és erről is már az elmúlt hetekben ejtettünk szót, hogy nyilván nem kell itt mindig minden lapot kijátszani, majd ki kell játszani 2028-ban, de könnyen lehet, hogy most ő lesz majd, ha szabad így fogalmaznom, és a szónakat tényleg a jó értelmében mondom, hogy Betlehem Dávid vízhordója, tehát hogy ketten együtt mennek neki, és lehet, hogy most Dávid lesz majd az, aki a végén a többet bele tudja tenni.
Hát és azért ne felejtsük ezt, de, tehát Rasó az ég egyadt a világon mindent elért ebben a sportágban.
A klasszikus élő legenda, tehát hogyha nyíltvízi úszás és élő legenda, akkor ja, hát akkor Rasoszki Kristóf.
És ugye közben édesapa lett, tehát hogy most már biztos, hogy azt gondolom, hogy van egy személy az életébe, vagy inkább kettő a feleségével együtt, ami picivel fontosabb, mint az úszás. Ettől függetlenül csinálja, ott van a világkupákon, és abszolút el tudom képzelni, hogy majd ő nem most, hanem mondjuk egy fél év múlva látunk tőle majd egy olyan eredményt, amire egyszer csak fölkapjuk a fejünket, és azt fogjuk mondani, hogy Rasoszki Kristóf megint csak úgy utazik majd az olimpiára, hogy akár esélyes is lehet.
Hát ez a fél év, az lehet, hogy Párizs, nem? És akkor nem is fél év, hanem
azért
mondjuk,
lőttem,
hogy három hónap, de igen.
No, legyen egy év, és akkor a hazai világbajnokság.
Aki pedig kíváncsi arra, hogy Betlehem Dávid egyébként milyen sportoló, az majd pénteken figyelje az M4 Sport YouTube csatornáját, mert hogy a Sportemberek című adás vendége lesz, és Berkes Judittal beszélget majd Betlehem Dávid. Egyébként annyi kulisszatitkot elárultunk, hogy ma volt itt a Sportemberek stúdiójában, és pénteken kerül majd ki a beszélgetés 9 órakor, tehát Betlehem Dáviddal a Sportemberekben.
És felkészülésképpen hallgassa vissza a mi beszélgetésünket vele.
Igen. Viszont nálunk is volt néhány héttel ezelőtt Betlehem Dávid. Maradjunk akkor a víznél, de váltsunk sportágat, és vízilabdával folytassuk, mert hogyha jól számolom, akkor hát nagyjából egy 36 perc múlva a magyar női válogatott vízbe ugrik majd az ausztrálok ellen. Hogyha 3 nappal korábban beszélgetünk, Göbi, akkor itt arról beszélgettünk, hogy hát jó lett volna az a nyári Sydney világkupa döntő, sajnáljuk, hogy nincs esély kijutni. Aztán itt tegnap délután visszajöttek a remények, mert hogy a magyar válogatott nem jutott be a legjobb négy közé, az ötödik hely még kvalifikál a világdöntőre, illetve a hatodik, hogyha Ausztrália becsusszan az elsődbe. Hát a sors úgy hozta, hogy az ausztrálok és a magyarok is az ötödik, nyolcadik helyért játszanak, hogyha még tudnak követni a kedves nézők, és bár, hogy hallgatók, és bár még kikaptunk a görögöktől itt az alsóházban, de az ausztrálok olyan merést vértek, olyan verést, mert a na, szóval nagyon megverték a görögöket, na, csak ki tudom nyögni, 17-6 lett a végeredmény, ami azt jelenti, hogy amennyiben a magyar válogatott akár egyetlen góllal legyőzi az ausztrálokat, akkor Görögország televízión keresztül nézi a világkupát, vagy még ott sem, mert ugye a világkupa selejtezőket sem lehet sajnos nézni egyébként televízióban. Szóval a lényeg, ma ausztrálok ellen egy egygólos győzelem már világdöntő részvételt ér, összejöhet-e szerinted?
Hát nem tudom, tehát ehhez jó, nagyon komoly jósnak kellene lenni, hogy beletraffáljak, mert egyébként a magyar válogatott szereplése, én azt gondolom, hogy nagyjából a papírforma szerint alakul ezen a világkupán. Ugye elmondtuk azt a múlt héten is, hogy négy újonc van, vannak a keretben sérültek, elég, ha csak Keszthelyi Ritára gondolok, vannak érettségizők, így futott neki Csa Sándor együttese ennek a világkupának. Ráadásul még mondjuk a görögök elleni meccsre visszagondolva az, hogy 7 kontrát ítélnek ellenünk, és a szoros emberfogással játszó görögökre egyszerűen nem hajlandó faltokat fújni a bírók, azt szerintem, tehát egy ilyen fiatal csapat, egy ilyen nyomást, bírói nyomást nem lehet képes egyszerűen kezelni. Ugye ebből jött a görögök elleni veresség, az amerikaiak elleni, meg a spanyolok elleni meccs is egyébként, sőt a görögök elleni találkozó is úgy alakult, hogy nagyjából 3/4-en keresztül tudtuk tartani a lépést, és akkor az esélyesebb ellenfél egy kicsit fölőrölt minket. Mondom, a görög meccs volt olyan, hogy ott tényleg a játékvezetők nyúltak bele az egészbe. Lehet, hogyha korrekt a fújás, lehet, hogy akkor is vereséget szenved a csapat. De ugye az eredmények úgy alakultak, hogy végül még kapott egy utolsó utáni esélyt az együttes. Egyébként az, hogy az ausztrálok ugye kétszer is legyőzték a görögöket, egyszer a normál csoportkörben, és most pedig az 5-8 helyért zajló játszásban, ami számomra óriási meglepetés volt azok után, hogy az első fordulóban az ausztrálok kikaptak a hollandoktól, és aztán kikaptak az olaszoktól is, ami viszont pláne a meglepetés kategória. Most ezek után hoztak két ilyen görög mérkőzést, egyszerűen megtippelhetetlen számomra, hogy az olimpiai ezüstérmesről beszélünk, hogy ők mit fognak hozni ellenünk. Ugye nagyjából nekik ez a mérkőzés már abból a szempontból is mindegy, mert rendezőként ott lesznek ugye a világkupába, de gyakorlatilag egyébként meg is nyerték már ezt a csoportot, hogyha csak mi nem nyerünk, nem tudom, 8 góllal, most mondtam egy számot, valami ilyesmi. Szerintem minden nyomás nélkül játszhatnak a lányok, tehát úgy kell elkezdeni a meccset, mint mondjuk tegnap, nyilván Japán volt az ellenfél.
De tudod, egy 6-1-jel, hogyha elindítasz egy meccset, az bármelyik csapat ellen lehet,
persze,
jó?
Persze, de az ausztrálok ellen szerintem... ez nagyon-nagyon nehéz lesz. Tehát azért ez a két görög, amikor a világbajnokot valaki kétszer egymás után nagyon simán megnyeri, akkor azért az mutatja a csapat erejét. Képes lehet rá Csa Sándor együttese, de ezt tényleg erőn felül kell teljesíteni mindenkinek, és azért mindezt 6 nap alatt a 6. mérkőzésen kellene hozni, ami azt gondolom, hogy még inkább nehézé teszi a dolgot. Szerintem nem fogunk tovább jutni, de ettől függetlenül nagyon-nagyon szurkolok a lányoknak.
Amikor azt mondtad, hogy lesznek olyan játékosok, akikre azért nem tud számolni Csa Sándor, mert érettségiznek.
Igen, ők épp most.
És vannak olyan újoncok, akik még nem töltötték be a 17.
akik életéket. Még nem is érettségizhetnek.
Szóval ennyire fiatal kerettel utaztunk el, de ez tapasztalatszerzés, és megjegyzem, akkor sincs semmi probléma.
Nincsen.
Hogyha ez a válogatott végül nem tud eljutni majd a világkupa döntőre, mert hogy lesznek olyan csapatok, amelyek szintén erről lemaradnak, és lehet Európában készülni, a nyár úgyis arról fog szólni, hogy készül majd a női és a férfi vízilabda válogatott is. A férfiak egyébként már kijutottak Ausztráliába. Ma 14 órakor, tehát magyar-ausztrál női mérkőzés. Sajnos semmilyen stream felületen én nem találkoztam.
World Aquatics-nak van egy fizetős felület, amit ott meg lehet találni.
de földi alandó csak úgy böngészgetve az interneten nem fog ebbe bele szaladni. Maradunk a vízilabdánál, mert hogy van egy magyar kupacsapatunk, amely négyes döntőt játszott az elmúlt hétvégén, a Honvéd, és ezüstérmes lett a konferencia kupában, és van egy olyan kupacsapatunk, amely pedig majd a hétvégén játsza a visszavágót a Jadran Split ellen, az a BVSC. Egy gólt kellene ledolgozni az elődöntőben, hogy meglegyen szintén a fináléba jutás, és akkor vegyük hozzá, hogy ez a két csapat egyébként ma bajnoki elődöntőt vív, úgyhogy hát a Honvédról, valamint a BVSC-ről szólnak a hírek most férfi vízilabdában. Rövid kitekintés, a Ferencváros a Szolnok legyőzésével már bajnoki döntős és ellenfélre vár.
Nagyjából 3 hét múlva lesz a döntő első meccse.
Na de vajon a BVSC vagy a Honvéd lesz-e a rivális? Mi a te megérzésed?
Én a BVSC-t jóval erősebb csapatnak tartom, ugye az egész évi teljesítménye alapján. Ettől függetlenül szerintem az, hogy a Honvédnak hosszú idő után, most tényleg visszagondolva, szerintem az elmúlt 3-4 évben mindig, amikor mentem a Honvédnak a évad nyitó sajtótájékoztatára, akkor mindig az volt az első mondás, hogy végre szeretnénk átlépni azon az 5. helyen, és feljebb lépni. Ezt most megtette az együttes, tehát sőt, ezen túl vannak. Emellé jött egy európai kupa döntő, amit ugye 21 év után vívott újra a klub történetébe. Jó, nyilván az egy Euroliga, mondhatjuk bajnokok ligája finálé volt, tehát az egy teljes...
De jól hangzik, ha nemzetközi abszolút kupában döntőt tudsz játszani, igen, oda azért el kell jutni, tehát ez nem úgy működik, hogy meghívnak rá, hanem ki kell harcolnod, mert pedig a Honvéd ezt úgy harcolta ki, hogy az alapszakaszban, a magyar bajnokságban, mert a felsőházban is remekelt, és hogyha nincs a szegedi vereség másfél héttel ezelőtt szombaton, akkor második
lett volna. Így van.
A bajnoki elődöntőbe, de mindegy, ettől függetlenül óriási taps jár egyébként Szívós Márton együttesének, mert azzal, hogy kupadöntőt játszanak, az egy hatalmas dolog.
Igen, és különösképpen az első meccsen egyébként az Apollon Szmirnisz ellen nyújtott fantasztikus teljesítményt a csapat.
Bombázás.
Tehát az, hogy 11 akciógólt lőttek, ráadásul tehát mindegyik távoli gól volt, az egészen döbbenetesen jó teljesítmény volt. Sajnos egyébként a Bologna, az olaszok erre készültek a fináléba, tehát ők nagyjából megpróbálták elvenni az összes lövőnek a kedvét, inkább arra próbáltak játszani, hogy bejátszásokkal operáljon a Honvéd, és bejött a taktikájuk, tehát egy nagyon jól felkészített együttesről van szó. Erdély Balázs egy 9 méteres bombával járult hozzá.
Az olaszok csapatában játszik.
Igen, pont a fél időben azzal lett egyébként döntetlen. De ettől függetlenül szerintem örülni kell ennek az ezüstéremnek, és tényleg a Honvéd hosszú idő után tudott egyet lépni előre. A bajnoki elődöntő az egy más kávéház lesz, ugye az 3-3-ról indult, tehát ott 2 meccset biztos, hogy fognak játszani egymással a csapatok. Én azt gondolom, hogy a BVSC le fogja zárni 2 meccs alatt ezt a párharcot. Nyilván egyébként az, hogy nekik még itt szombaton lesz a Jadran elleni visszavágó, nem tudom, mennyire spórolhatnak mondjuk ma az erővel, de
szerintem nem.
Egy OB1-es elődöntőben nem játszhatod el, hogy spórolni kell.
Csak a rend kedvéért, ma az M4 Sport élőben közvetíti 20 óra 15 perctől a BVSC Honvéd férfi vízilabda bajnoki elődöntő első meccsét, a párharc tehát 3-3-ra áll. Ezek ugye pontokat jelentenek, és az egyik fél 7. pontjáig tart a küzdelem. Tehát ma este 4-9 M4 Sport BVSC Honvéd. Szombaton 6 órakor pedig a BVSC uszodában jön majd a Jadran Split elleni visszavágó.
8 órát tudok, de...
Én most legutóbb 18-at láttam, de találkoztunk már ennél, hogy két különböző forrásban volt. A lényeg az, hogy a Jadran ellen egyetlen gólt kellene ledolgoznia a BVSC-nek. Szurkolunk, hogy legyen még egy magyar a nemzetközi kupadöntőkben. Még egy nagyon picit vízilabdázzunk itt a hátralévő 3 percben. A Varga Dénes, valamint Hárai Balázs, illetve még 3 magyar fiatal, többek között Gyapjas Brandon, amerikai bajnok lett. Ugye Varga Dénesről tudtuk, hogy Filip Filipovicsal egy csapatban majd Los Angelesben játszanak. Nekem például Hárai Balázs meglepetés volt, hogy ott volt a csapatban.
Hát nekem is olyannyira, hogy egy ilyen vízilabdás csoportban a egyik közösségi médiás oldalon jött szembe egy fotó, hogy itt van a amerikai bajnokcsapat, a Los Angeles Athletic Club, és hogy néhány ismerős arc van fönt, és ott volt egy csoportkép, és a Varga Dumi, Hárai Balázs, a fiatal magyarok, a Brandon, ugye Biros Somával.
Tóth András és Szatmári Márton, ők
így
voltak,
és
hat magyar volt.
Ez a fotó még kiegészült Filip Filipovicsal és Alexander Ivovicsal, tehát elképesztő, hogy ebbe a Los Angeles-i vízilabda csapatba, aztán az elmúlt 15 év 5 legjobb vízilabda, de ebben 3 benne volt, az biztos, és még így is csak 5 méteresekkel tudták egyébként elhódítani a trófeát, pont a Brandonnak volt egy, az utolsó körben ő védett, és Filip Filipovics volt, aki egyébként megnyerte ezt a döntőt az utolsó 5 méteressel, és egyébként ezzel lezárta a karrierjét, tehát a mérkőzés után volt egy ilyen, hogy mondjam, pályaszéli riport, ahol elmondta, hogy ő most utoljára játszott vízilabda mérkőzésen, és hát a minden idők egyik legjobb szerb játékosáról beszélünk, ő csak kétszeres olimpiai bajnok, de a világ egyik legjobb balkezese volt.
Gondolom, hogy az ellenfélnél is lehettek nagy nevek, bár én magam statisztikát
hát ennyire
nem láttam.
Én néztem, de nem igazán. Nyilván azt gondolom, hogy valószínűleg a túloldalon inkább a fiatalos lendület volt az, ami tartotta a lépést
és
a döntőbe.
Játékosokkal,
de azért láttam néhány videót ilyen Varga Dénes Filipovics összjátékról, tehát hogy azt gondolom,
még
hogy...
Mikor egymást szolgálták ki? Arra
igen,
gondolsz,
igen. Így van, igen. Meg Duminak is volt egyébként egy olyan gólja, ez a klasszik Varga Dénes, amikor csak picit emelkedik ki, de a csuklója ez kint van a vízből, és azzal kilövi a jobb felsőt, tehát egészen döbbenetes még mindig, hogy mit tud a labdával.
Gratulálunk tehát Varga Dénesnek. Megint csak a nagyon legvégére jutott kajakkenő világkupa, úgyhogy inkább csak ajánlom a kedves hallgatóknak, hogy szombaton és vasárnap az M4 Sport, illetve az M4 Sport Plus élőben közvetíti majd az idény első nemzetközi versenyének döntőjét, a szegedi gyorsasági kajakkenő világkupáról. Pénteken kezdődnek egyébként majd az előfutamok. Göbös Gábornak nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk a Víz Összeköt adásában.
Nagyon köszönöm.
De ígérem, hogy többet fogunk kajakkenúzni, hiszen akkor már lesznek világkupa eredményeink is. A szerkesztő műsorvezető Bitman Emil köszöni a figyelmüket. Göbös Gábornak köszönöm szépen szintén.
Én is köszönöm.
Viszont hallásra.
Ez volt a Víz Összeköt, a Nemzeti Sportrádió vízes sport magazinja. I remember talking and drinking what we could find, burning all those candles and staying up through the night. We make reservations for the places we know we never tried, but then oh, we found some rich love. I remember feeling broke as a bottle of wine. I didn't move to the city to count on my pennies and worship the Hollywood sign. She say, hey man, nice to meet you. They should take it one last time. And I know, 'cause I found some fake love. Broke as a bottle of wine. But drink with you all damn night. Not trying to trade up. If we don't find money, then what we got, honey, is just enough. We got some rich love. Just say, hey man. Just say, hey man. Just say, hey man. Take it one last time, and I know. Do you remember dancing at parties out in the yard? We would piss off the neighbors, they'd eventually call the cops. And I was saving up for something, hoping life would finally start. 'Cause oh, we had some new love. Broke as a bottle of wine. A drink with you all damn night. Just say, hey man. Just say, hey man, nice to meet you. Just say, hey man, nice to meet you. Take it one last time, and I know. Just say, hey man, 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 just say, hey sport történelem a Nemzeti Sport Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Virányi Zsolt vagyok. Ezúttal élőben, mert gyászol a magyar labdarúgás, hosszantartó súlyos betegség után elhunyt Fazekas László, az újpesti Dózsa és a magyar labdarúgó válogatott korábbi kiválósága. Ezt közölte Fazekas László korábbi klubja, az Újpest FC és a belga Royal Antwerp hivatalos közösségi oldalán. Fazekas László 1947. október 15-én született Budapesten. Újpesten kezdte a labdarúgást, az utánpótlásban centerként szerepelt, ám az első csapatban már jobb szélsőként számoltak vele. Nem sokkal 18. születésnapja után 1965. november 7-én mutatkozott be az NB1-ben, méghozzá a Dorog elleni mérkőzés 32. percében. Ezen a pillanat, vagy ebben a pillanatban, a 32. percben a két világbajnokságot is megjárt Ilkó István hálóját is bevette, mármint a Dorog kapusának a hálójába lőtt, de a lilafehérek nem tudták legyőzni a bányás csapatot, 2-2 lett a vége. Ez volt tehát a debütálás az NB1-ben Fazekas László részéről. Aztán Fazekas az 1966-os idényben még kiegészítő embernek számított, a következő évtől 1967-től viszont kirobbanthatatlanná vált az újpesti Dózsából. Annyira kirobbanthatatlanná vált, hogy 1968-ban olimpiai bajnok lett a magyar labdarúgó válogatott tagjaként. Most idézzünk fel egy gólt, pontosan gólt gólpasszot, és nem is egyet, az 1982-es világbajnokságról, amikor Spanyolországban Salvadort a magyar válogatott 10-1-re győzte le, Fazekas László két gólt is szerzett.
Fazekas szöglete a jobb oldalról, meg középen, Gyilasi fel, gól, gól, gól! Fazekas nagyon jó labdával szögteti, Pölöskei meglódul, egyedül vezeti a labdát a kapura, nehéz szögbölő, gól, gól! Szépen vándorol, lábról lábra a labda, Martostól kapja Fazekas, Fazekas a jobb összekötő helyén meglódul, mellette keresztbe fut Törőcsik, Fazekasnak helyet csinál, Fazekas lő, gól! Szót pedig a góljától óriási kedvet kap, balra teszi Fazekashoz, lövőcsel, most lőcse a gól!
Vas István Zoltán, valamint Novotny Zoltán közvetített az 1982-es Spanyolország labdarúgó világbajnokságról, Fazekas László tehát ott is a 10-1-ben igen aktív részese volt a sikernek. Turi Gáborról és Edvi Lászlóval ülök itt a stúdióban, Virányi Zsolt vagyok, és akkor kezdjük Turi Gáborral, a Nemzeti Sport főmunkatársával, aki többször is látta Fazekas Lászlót, aztán majd Edvi László kollégámmal folytatjuk, aki kevesebb szer, de te is tudsz mesélni Fazekas Lászlóról. Gábor, mi az első emléked?
Hát én most az utolsót mondanám, mert az eléggé szifacsaró volt, amikor ez még idén lehetett már néhány hónappal ezelőtt, amikor a Laci Fazekas Laci kiment a Belgiumba, a stadionba, és akkor utána néhány szót szólt, felállva tapsolták a nézők, és néhány szót szólt, és akkor már lehetett érezni, hogy ugye ennek a, hogy mondjam, furcsa nevű betegségnek, ugye ez izomsorvadás magyarra lefordítva, talán a legmegfelelőbb elnevezése, tehát lehetett már látni, hogy nagyon rossz állapotban van, hogy így fejezzem ki magam, és akkor én, amikor megnéztem ezt a videón, hát ezt a felvételt, akkor én tulajdonképpen elkönyveltem magamba, hogy hát közel a vég. Ugye a halál mindig megroppantó dolog még ilyen esetben is, amikor egy gyógyíthatatlan betegségről beszélünk, de azért ugye lezárul egy élet, és azért a Fazekas László életét Magyarországon ugye labdarúgóként egészen kiváló volt, tehát ez egy olyan, hogy mondjam, töltetet ad ennek, tehát ugye a visszaemlékezésben ez mindenképpen nagyon fontos. De hát ugye akkor én mondanám, hogy a...
Egy 92-szeres
válogatott labdarúgóról beszélünk, igen, és tulajdonképpen akinek mondták, ez ugye egy történet, akinek mondták, hogy lehetett volna százszoros válogatott, és azt mondta, hogy nem, mert a Bozsik akkor a labdarúgó volt, hogy hol van a Bozsikhoz képest. Tehát ugye emlékszünk arra a csatársorra, talán hát az idősebbek mindenképpen, ugye a Fazekas Görös Bene Dunai 2 Zámbó, és ő akkor lett, te is említetted, hogy ugye Dorog ellen játszott az első NB1-es meccsét, és hogy mikor lett tulajdonképpen állandó csapattag a lilafehéreknél, a Megyeri úton az a Baróti Lajos edzősége alatt volt, és ez roppant fontos. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy
aztán jött az újpesti Dúzsának az a legendás hét bajnoki címmel járó sorozata.
Így van, de
69-től.
Legyünk egészen őszinték, hogy ő 9-szeres magyar bajnok, 3-szoros magyar kupagyőztes, 3-szoros gólkirály, és ugye
egyszeres európai ezüstcipős.
Így van, ez nagyon fontos. Évlabdarúgója volt 70-ben. Hát az, hogy az Újpest örökös bajnoka, az gondolom az nyilvánvaló, mert az a az a legkevesebb. Tehát Fradista barátaim is azt mondták, hogy a fazekasnál volt a labda, akkor lehetett rettegni. Hát ugye ott volt az a ominózus mérkőzés 1976-ban, amikor ugyan a Ferencváros megnyerte a bajnokságot hosszú idő után, de a Népstadionba kikapott 8-3-ra az Újpesttől, és a Fazekas László 10-es osztályzatot kapott. Tehát ezt,
a Népsporton.
Most így hirtelen kéne fejből mondanom, hát ugye 20, alig több, mint 200 játékosunk kapott itt, amióta osztályozzák ezt, tehát azért ez egy kevés, tehát azon kevesek közé tartozik.
Hosszú évtizedek alatt.
Igen, hosszú évtizedek alatt, erről beszélünk, és Fazekas szenzációsan játszott. Ugye hát akkor már a Törőcsik volt a center, és a Törő is nagyon jól játszott, de hát ott a Kapa, mert ugye az volt a becenő, hogy Kapa, kiemelkedően futballozott, de egyébként én beszéltem vele a 75. születésnapja.
Ez 2022-ben volt.
Igen, és megkérdeztem tőle, ugye, mert egy vékony dongájú csatár volt, és
tegyük hozzá, Spanyolországban élt már.
Igen, Spanyolországban élt a belgiumi edzősködés után. A lényeg az, hogy ugye, hogy miért kapta a Kapa becenevet, és akkor elmondta, hogy volt egy filmsorozat a tévében, a Mi újság a Futrinka utcában, azt hiszem, mert az idősebbek szintén emlékeznek, és ez egy gyerekeknek szóló sorozat volt, és ebben volt egy vékony figura, a Kapanyél, és a Solymosi 2 Gyula, aki szintén Újpest játékos volt, adta neki, azt mondta a Lacinak, hogy tehát úgy nézek ki, mint ez a Kapanyél, és ugye az öltöző is szlengbe a nyél lekopott erről, és maradt tulajdonképpen a Kapa. Sós Károly egyébként Kapácskának hívta, hát ennyit még tudni kell. Tehát ő egyébként nem csinált ebből problémát. Én azt gondolom, ez, amikor az öltöző ad egy embernek egy olyan nevet, ami esetleg akár nem is tetszik, azért ugye találó, mert ugye ez a Kapa, hát tényleg a vékonysága. Tehát, és a Laci is mondta, hogy nem tiltakozik, abszolút ezzel nincs hívták.
Ha már Laci, akkor most Edvi Lászlóhoz fordulok. Itt a Nemzeti Sportrádióban, a Sporttörténelem rendkívüli kiadásában a 92-szeres egykori válogatott labdarúgó Fazekas László haláláról beszélünk, aki 78 éves korában hosszantartó betegség után hunyt el. Az Újpest FC legendája, ahogy Turi Gábor előbb mondta, 9 bajnoki címet szerzett Újpesten, 3-szoros magyar gólkirály, 1-szeres európai ezüstcipős és olimpiai aranyérmes. Hamarosan majd hallgathatunk egy beszélgetést az archívum segítségevel, Sima Lászlóék segítségével, méghozzá a 68-as olimpiai aranyéremről, sőt a legutóbbi, és egyben most már itt a magyar nyelv szabályainak megfelelően az utolsó rádióinterjút 2024. októberi születésnapja után Novotny Zoltán készítette vele, 14:30-ig ezt is meghallgathatják. Laci, neked 1976 után, mintha azt mondtad volna, hogy az akkor volt az első emléked.
Igen, nekem az első személyes emlékem az 1977-es Bolívia elleni világbajnoki selejtező volt. Nyilván felejthetetlen volt, mert én ugye nem Budapesten nőttem fel, Debrecenben nőttem fel, és először sikerült gimnazistaként feljutnom a Népstadionba, ugye akkor még így hívták, és a Bolívia elleni találkozón ugye Fazekas László kezdő volt, a 69. percig játszott, az egy fantasztikus csapat volt, azok kedvére, akik ugye nem tudják elhelyezni korban, a 78-as világbajnokságért kellett nekünk egy interkontinentális pótselejtezőt vívni.
Két meccset
volt, az első találkozót itthon, és mondom, abszolút stílszerű volt, hogy akkor tudtam először eljutni a Népstadionba a vidékről feljöve, külön vonatok jöttek föl, őrült hangulat volt.
Mert hogy a szovjeteket és a görögöket megelőzve jutottunk erre a pótselejtezőre.
Igen, ugye három fős csoportunkat megnyertük, és játszani kellett egy plusz találkozót, a dél-amerikai harmadik és óriási szerencsénkre az nem Uruguay volt.
És Szovjetuniót az idő, tehát ugye, mint tudjuk, tehát az egy történelmi tett volt, hogy mi megvertük
őket. Meg is le kellett feküdni a szovjeteknek című poénokat is, amit annak én mondtam, hogy valószínűleg nem volt így. Szóval akkor láttam Fazekas Lászlót először személyesen, de hát előtte rengeteg emlékem kötődik hozzá, hiszen televízióban, amit lehetett látni, azt mindig megnéztem. Hirtelen most, amikor meghallottam halálhírét, egy gól ugrott be nekem, teljesen indiferens dolog, egy Pécs ellen játszott az Újpest csapata, meg tudom mondani a végeredményt, 3-0 lett egyébként, de olyan volt, hogy kapott hátról egy indítást, és azt hiszem a Rap Imre volt akkor talán a Pécsnek a kapusa, aki nem volt egy alacsony ember, és valami egészen elképesztő mozdulata átemelte fölötte a labdát, a kapus szembe jött, átemelte fölötte túlment a kapuson, az a labda ragadt a lába, az is berúgta. Valószínűleg erre a gólra kevesen emlékezik, nekem úgy megragadt, hogy a tévében néztem ezt a bizonyos gólt. Mondom, egy indiferens találkozót, hiszen az Újpest klasszisokkal volt jobb, mint a Pécs csapat. Ez annyira érdekes volt ez, hogy így átemelte a kapus fölött, ragadt hozzá a labda, berúgta. Ez volt, ami... Aztán lefeledjük el, ugye 1974-ben Fazekas László Beck elődöntőt játszott. Ez valami egészen hihetetlen.
Igen,
tehát a Bajnokok Ligája elődjében, a Beckben egy magyar csapat elődöntőt játszott, és a...
És nem 6-0-6-0 volt
és
a Bayernnek.
És ha a Celticet kapja az Atletico Madridot a másik ágra, akkor lehet, hogy döntős lett volna, de akkor meg mindenkor egyik legjobb csapata volt a Bayern. Igen, csak Fazekas László góljának köszönhetően itthon 1-1 lett az eredmény. Az első találkozó itt volt, ugye azt hiszem Torstenson góljával vezetett a Bayern München, és végül Fazekas László egy jobb oldali beadás után talált be, amely egyébként úgy érkezett, hogy Franz Beckenbauer lábai között jött el a labda.
Tehát ami szintén ritkaság.
Azért ott lenni egy Fazekasnak is az várni, hogy esetleg Franz Beckenbauer lábai között eljön a labda, és úgy belőni. Ez is örökre megmaradt bennem. És hát nyilvánvalóan a sok-sok jelenet mellett, amit láttam televízióban, örökre megmaradt a 82-es világbajnokság, amikor a belgák elleni találkozón ugye őt taglózta le Jean-Marie Pfaff, hogy és akkor, ha akkor a szabályok értelmében kiállítja a belgák kapusát a játékvezető, és már a belgákon nem volt akkor több csere lehetőségük, tehát nem csak ember hátrányba lettek volna, hanem mezőnyjátékosra álltak van kapuba, akkor ugye a magyar válogatott ott lett volna a világbajnokságon a legjobb 12 között. Érdekes arra a VB-ről, mindenki a Batista Schumacher ütközetet mondja, pedig ez
igen,
legalább...
Igen, én is ezt mondtam, ez pedig legalább, magyar legalább, szempontból ez a kulcs.
Ez legalább olyan jelenet volt, ugyanazt követte el a Jean-Marie Pfaff, a belga válogatott kapus, a Fazekas Lászlóval szemben,
mint akkor sok... Akkor ma Belgiumban látszott egyik, mint a Laci Antwerpben.
És állítólag szomszédok voltak, vagy legalábbis egy utcában laktak, és
a Pfaffa.
Igen, és nem egyszer mondták a Pfaff későbbiek során, hogy hát ő nagyon sportszerű volt a veled szemben, mert hát úgy sérült is okozhatta volna neked, hát igen, sérült is okozhatta volna neked, letaglózta a Fazekas Lászlót, de aztán később álltak, jó barátok lettek, hát mondom, egy utcában laktak, és néha humorizált ezzel a Pfaff ezzel az ütközéssel kapcsolatban. Meg ezzel is ezzel emlék ugrik be nyilván. Egyébként sokat beszélgettem róla.
Bocsánat, a mai szabályok szerint a Pfaffot ki kellett volna állítani.
Igen, azt is ezt mondta, hogy
szabályok szerint is ki kellett volna állítani.
Videóbíró nélkül egyből.
Akkori szabályok szerint azonnal kell állítani, és akkor mondom, mezőjátékos került volna kapuba, mert nem volt több csere lehetőség akkor bár a belgáknak. Szóval rengeteg ilyen történet van, ami úgy hirtelen felugrik. Egyébként sokat beszélgettem róla például Nagy Lászlóval, Fazekas Lászlóval. Érdekes, hogy ő például Fazéknak hívta folyamatosan. Ugye szóba került az előben a becenév, hogy kapa. Ő mindig Fazéknak emlegette. Ezek szerint két beceneve is volt az öltözőben. Nagy Laci mindig...
Hát Solymosi kettő az idősebb generáció, Nagy Laci pedig a fiatalabb generáció, úgyhogy ez nyilván érthető.
Ez is ritkaság, hogy valakinek két beceneve is
hát,
van.
Előfordul, nyilván, csak mondom, mindig Fazékként emlegette Nagy Lászlót.
Itt meccsekről beszélünk, ugye ez a 8-3-as meccsal ugye 5 gólt rúgott, és ezért kapta a 10-est. Én emlékszem még ez fiatal koromnak, ahogy Laci mondta itt, hogy ugye 77-ben volt először a Népstadionban, és egyébként a Népstadionban mutatkozott be a válogatottba Sós Károlynál 1969-ben, amikor nyertünk a csehszlovákok ellen 2-0, hogy ez azért érdekes, mert ugye ez a csehszlovákok ellen, ez aztán majd jönnek december 3-án a csehszlovákok Marseille-ben a harmadik mérkőzésen is 4-1-re nyernek, de senki nem gondolta volna, hogy azok után, hogy itt megverjük 2-0-ra a Névstadionban őket, és utána szerintem a Sós Károly az egyik legrosszabb szövetségkapitány volt, de nem akarom én most, mert a Laciról beszélünk, a kapáról. A lényeg az, hogy Kína visszavágon 3-1-re vezetett a magyar válogatott, tehát ha azt ott a meccset 3-2-re, vagy bárhogy megnyeri, akkor nincs a harmadik mérkőzés
Marseille-ben.
Tehát ez egy roppant fontos. Ráadásul úgy, hogy a fél időben 2-1-re vezettünk, szenzációsan játszott a magyar csapat, egyébként hozzáteszem Bene, Dunai 2, és a kapa rúgott egy gólt rögtön a második fél idő elején, és 3-1-re vezettünk. Hát ezt be kellett volna simán húzni, és akkor a Sós Károly lecserélte. De ez volt az a mérkőzés, amikor össze-vissza cserélte a Sós Károly. Most nem akarom...
Hát ez tényleg, nem is kell nekünk bántani.
De hát igen, ez nagyon elbaltázott. Én értem az egésznek a logikáját. Van egyfelől, lehetett úgy is nézni, hogy 3-1-re vezetünk, akkor vissza kell állni sündisznóba. Hát lehet, hogy ma már nem ezt teszik a csapatok.
Bocsánat, Gábor, itt feldobtam egy magas labdát, ugye ha a magyar válogatott a Fazekas László 1970-ben és 74-ben is ott lehet a VB-n, hogy tudnánk befejezni ezt a mondatot? hamarabb kijuthatott volna a külföldre, más lett volna a pályafutása?
A kijutása az a fiatal kedvéért mondjuk el, hogy nem volt egyszerű. Tehát ugye Bálint László után, azt hiszem, ő volt a második, akit kiengedtek. De akkor azért nagyon komoly feltételek voltak. El kellett múlni 30 évesnek, kellett egy bizonyos válogatottsági szám, és ugye Bálint László...
Több mint 25 válogatottság kellett. Aztán utána ez felpuhult, igen.
De az nagyon nehéz volt kijutni. De az biztos, hogy nagy bravúr volt, hogy ő másodiként tudott kijutni, mert Bálintot annak idején az Ajax hívta, akkor egyik legjobb csapat, aztán végül Brüsszben kötött ki még.
De ez ugye már 70-es évek vége.
Igen, a Kroll helyére hívta az Ajax a 70-es évek második felében, de Fazekas László már tényleg önerőből kapott egy lehetőséget, hogy azt mondták, hogy tényleg érdemei elismerése mellett óriási, amit letett a magyar sport asztalára, mind a válogatott, mind az újpesti Dózsa csapatában. És valószínűleg ez is egy hatalmas értékmérő, és valószínűleg ez is egy hatalmas értéke a Fazekas teljesítményének és a pályafutásának, hogy másodiként kapotta meg egy olyan korban ezt a lehetőséget, hát amikor nem lehetett külföldre menni, tehát nem lehetett szerződni magyar focistának külföldre.
És azt kell, hogy mondjam, igen, hogy ha lehet ezt mondani, úgymond önerőből, mert ugye az Újpest azért úgy közelebb állt a tűzhöz.
Tehát igen, hát belügyi csapat.
Igen, tehát az újpesti játékosnak azt hiszem talán készbe is volt az útlevelük, erre nem mernék megesküdni, de a lényeg az, hogy a Laci önerőből hát egy marha jó játékos volt. Tehát
de milyen lehetett volna még a pályafutása, ha megvan a két világbajnokság, vagy legalább a 74-es?
Sima, úgy hát jobb csapatba kerül, mint az FC Antwerp, ez biztos. Akkoriban nem volt ez egy rossz csapat egyébként, csak...
De mondjuk, biztos, ha már a Laci a korábbi háromszoros meggyőztes Ajaxot hozta szóba, tehát nem mindegy, hogy Antwerpen beigazolsz, vagy az Ajaxhoz.
Hát az nem lett volna mindegy, igen, tehát... Hirtelen ugye most az Ajax kapcsán, igen, ugye a Bálint Laci neve fölmerült, előtt a Varga Zoltán játszott az Ajaxba, de nem váltotta meg a világot, aztán Fischer Pál ugye szintén ő is radista volt, ugye
mindig. Ő már 90-es években.
Igen, de hát ő sem tudott ott gyökeret ereszteni. Egyébként megmondom őszintén, most a Bálint Lacit leszámítva, mert ugye ez kvázi pletyka, nem? Hát lett volna, meg mi lett volna, ha. De ugye akaratilag talán, hogyha Vargát és a Fischert nézem, illetve a Fazekas Lacit, akkor a Fazekas az, aki szerintem, vagy hogy hívják ezt, mentálisan abszolút képes lett volna arra, hogy egy ilyen szintű csapatban, mint az Ajax helytálljon.
Azzal folytatjuk majd, hogy Fazekas László miért lett közönségkedvenc Antwerpenben, Belgiumban, de ígértem, hogy két archív beszélgetésünk van Simon László és az archívunk segítségével. Azt mondja, hogy az első az évszázad olimpiai aranyérmesei sorozatból Fazekas László így nyilatkozott Gadelcsi Jánosnak méghozzá az 1968-as olimpiai aranyéremről.
Legkedvesebb emlékem, egy aranyérem az mindig, és hát olimpiára kijutni. Most utólag látom, hogy micsoda nagy dolog volt.
Hogyha valaki akkor már A-válogatott volt, akkor ugye nem mutathatott az olimpiára.
Igen, pontosan erről van szó.
Ez nem volt ilyenkor nagy kérdés, hogy akkor most mi a fontosabb, hogy inkább egy olimpiai bajnoki cím lehetősége meglegyen, vagy inkább bemutatkozzak az A-válogatottban?
Az elsődleges az természetesen az A-válogatott volt, ugye? A 60-as évek közepén a magyar futballt nagyon jegyezték még a világon.
Ezt olyankor megbeszélték az edzőkkel, hogy na fiam, te még várjál egy kicsit az A-csapattal, mert téged szeretnénk az olimpián használni, vagy pedig az köztudott volt, hogy te azért nem kerülsz még be, hogy kint leesél az olimpián.
Volt ilyen dolog is közte, mert a Varga Zoli ott volt nálunk a csapatban, a jobbszárny volt, normálisan Fazekas Varga kettős az olimpiai csapatban, és ugye hát a Varga Zoli akkor már menőnek számított.
Gondolom, hogy az olimpián mindenképpen esélyesnek számított a magyar csapat, mint címvédő, de hát a csoportmérkőzéseken nem rukkolt ki különösebben jó játékkal.
Az igazság az, hogy egy kicsit azért elbevágott ugye Mexikóba a rettentő hőség, a magaslati levegő. Rengeteget köszönhetünk az olimpiai aranyérem megszerzéséhez a Szűcs Lajosnak.
Guatemala ellen is még azért nehezen szerezte meg, igen, a győzelmet.
Igen.
De aztán Japán ellen már.
Igen, hát is
ugye az elődöntőben.
Igen, belelendült a csapat, és aztán ugye a döntőben a bulgárokat 4-1-re sikerült megverni egy igen botrányos mérkőzésen.
Talán ez volt a legemlékezetesebb az egész olimpiáról. Nem biztos, hogy a döntő miatt, de hát ilyet, hogy három játékos kiállítanak az ellenfélből, az elég ritkos.
Hát igen, ez érdekes volt, mert hát azért tényleg két kelet-európai csapat került be a döntőbe. Nem volt az egy rossz csapat, az a bulgár válogatott, és hát elvesztették a fonalat, ugye?
Pedig hát ők vezettek még 1-0-ra.
Igen, ők vezettek 1-0-ra, és van úgy, hogy ugye ellenfél vezet, és ez az ellenfelet segíti ők, meg ők kicsit megijednek, behúzódnak, biztonságra játszanak.
Máskor volt ilyen, hogy egy egész fél időt hármas ember előnyben játszott előtte,
hát
vagy korábban?
Hát ilyenre még játszottam pedig, vagy 7-800 mérkőzés, de ilyenre még nem emlékszem, hogy 8 ember ellen játszottunk volna, már 9 már volt, de 8 ember ellen ez... Na de hát az igazság, hogy nagyon nagy volt a tér.